Jó napot kívánok! Reggel óta tart a szembesítés a múzeum körúti erőszakkal gyanúsított rendőrök és a sértett E. Zsanett között. A helyszínen van Víg András kollégám. Szervusz András, eddig mi történt? Mekkora a biztosítás?
Szervusz Anna, jó napot kívánok! Szinte példátlan biztonsági intézkedések közepette hozták az öt rendőrt reggel a budapesti nyomozőügyészség Belgrád rakparti épületéhez a szembesítésre. Külön a rabszállító autóba hozták mindnyájukat, meg bilincselve, és még a forgalmat is leállították a környező utcákban. Reggel 8:30-kor kezdődött a szembesítés, egyesével szembesítik a rendőröket a feljelentő hölgyel. Az első szembesítés az körülbelül 10:30-ig tartott, és úgy tudjuk, hogy ezen a feljelentő hölgy részben máshogy adta elő a történetet, mint a korábbi vallomásaiban tette. Egészen konkrétan arról van szó, hogy az egyik erőszakkal gyanúsított rendőr helyett mást mondott, azt mondta, hogy nem ő volt. A kérdés persze az, hogy akkor ki volt, erre a kérdésre egyelőre még nem kaptunk választ. Úgyhogy itt vagyunk és várjuk, hogy kijöjjön vagy a feljelentő hölgy, vagy pedig az ügyvédek, illetve esetleg, ha szabadon bocsátják a rendőröket, akkor ők is itt az épületből hamarosan ki fognak jönni, ha szabadon bocsátják.
András, egyébként a múlt héten elterjedt, hogy a DNS vizsgálatok eredménye alapján az öt rendőr közül valakit vagy valakiket elengedhetnek. Ezügyben várható a döntés?
Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi áll a DNS vizsgálatban, ez kizárólag az ügyészségen dolgozók, az ügyismerői tudják. Az ügyvédek állítólag ma megismerhetik a DNS vizsgálat eredményét, de ettől függetlenül az, hogy a rendőröket esetleg szabadon engedik, az mindennél beszédesebben bizonyítja majd, hogy a DNS vizsgálatnak mi volt az eredménye.
Víg András, köszönjük szépen! Óriási a létszámhiány a budapesti rendőrségnél, több száz rendőrrel kevesebb van a szükségesnél, mondta el Tóth Gábor új budapesti rendőrfőkapitány reggel a Napkeltében. Hozzátette azt is, hogy nem igaz a rendőrség morális válságáról szóló általánosítás. Az új főkapitány megígérte, azon lesz, hogy változtasson az áldatlan állapotokon Budapesten, a többi között azon, hogy elődje ígérete ellenére például a Keleti pályaudvar környékén, vagy a Váci utcában még mindig nem söpörték ki a valutaváltókat. A főkapitány szerint azonban a rendőrhiány miatt fontossági sorrendbe kell tenni az ügyeket. Az SZDSZ tudomásul veszi, de barátságtalan lépésnek tartja a kormány múlt pénteken bejelentett átalakítását, mondta Kóka János pártelnök az ügyvivőtestület és a frakció közös tanácskozása után. Az SZDSZ elnöke szerint nem fogadható el, hogy a kormányzati informatikát Szilvási György titkos szolgálati miniszterként irányítsa. A politikus azt mondta, 7 pontos javaslatcsomagot küldenek Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek. Ebben egyebek mellett az áll, hogy a fejlesztéspolitikát ne egy személy irányítsa, hanem egy testület, valamint javaslatot tesznek egy külgazdaságért felelős kormánybiztos kinevezésére.
Abban bízom és arra számítok, hogy a kormányfő nyitott lesz az SZDSZ javaslataira, és el fogja fogadni azokat.
A kisebbi koalíciós párt bízik abban, hogy a kormányfő elfogadja javaslataikat. Daróczi Dávid kormányszóvivő nem sokkal ezelőtt azt mondta, a miniszterelnök örül annak, hogy az SZDSZ elfogadta a kormány átalakítást, és a szóvivő megfogalmazása szerint nyitott nagyvonalúsággal fogadja a párt javaslatait. Ismét Navracsics Tibor, a Fidesz frakció vezetője. A legnagyobb ellenzéki párt képviselőcsoportja 3 évre választotta őt újra, és ugyanennyi időre további bizalmat szavazott az eddigi parlamenti alelnöknek, Áder Jánosnak és Lezsák Sándornak is. Áder János a frakció ülésen bejelentette, hogy 2009-ben indul az európai parlamenti választáson, és megválasztása esetén lemond az országgyűlési mandátumról. Fekete munkások dolgoznak a 4-es metró építkezésén. A munkaügyi felügyelőség egy Kálvin téri ellenőrzésén 3 cég összesen 5 dolgozót alkalmazott szerződés és bejelentés nélkül. Erről a fővárosi közgyűlés kereszténydemokrata frakciója számolt be, akik elfogadhatatlannak tartják, hogy egy 500 milliárdos fővárosi beruházásnál ilyen súlyos szabálytalanságok vannak. A híradó kérdésére a 4-es metró igazgatóságán azt mondták, nem felelnek azért, hogy az alvállalkozók hogyan foglalkoztatják alkalmazottaikat. Elmaradt a francia jobboldal elsöprő győzelme a nemzetgyűlési választásokon. Az első fordulóhoz képest ugyanis többen szavaztak az ellenzékre. 25 év óta mégis először fordult elő, hogy megerősítették a kormány többséget a választók.
Van ok az ünneplésre a Népi Mozgalom Unió párizsi főhadiszállásán. Nicolas Sarkozy elnök pártja megtartotta az abszolút többséget a nemzetgyűlésben. Csalódás és egyben nagy meglepetés is viszont, hogy az eddiginél 30-al kevesebb képviselőjük lesz. Azt reméltük, hogy a kék hullám mindent elönt, utalt a párt színeire az egyik támogató, hozzátéve, hogy ettől még boldogok, mert mégiscsak győztek. A szocialistáknak nem csak hogy sikerült ellenállniuk a kék hullámnak, de még képviselőik számát is növelték. A baloldali politikusok egy hete még álmodni sem mertek volna arról az eredményről, amit a második forduló hozott. Mármint, hogy számuk 50 fővel növekedett az előző nemzetgyűléshez képest, és frakciójuk létszáma meghaladja a 200-at. A fő tanulság tehát az, hogy a franciák nem csak az elnöki rendszert erősítették meg, hanem vele párhuzamosan a kétpólusú politikát is. A mostani szavazással a franciák kinyilvánították erejüket az új politikai erővel szemben, és az egyensúly mellett szavaztak. Vonta le a következtetést a szocialista párt főtitkára, François Hollande is. A politikusnak egyéb megfontolni valója is akadt. Élettársa az elnökválasztáson vesztes Ségolène Royal, akivel 4 közös gyermekük van, bejelentette, hogy 30 év után külön költöznek.
Már a hágai nemzetközi törvényszék fogdájában van Vlasztimir Gyorgyevics, volt szerb tábornok. A háborús bűnökkel vádolt férfit tegnap fogták el Montenegróban. Az 58 éves Gyorgyevics 1997 és 2001 között, így a koszovói háború idején is, szerb belügyminiszter helyettes volt. Az ügyészek szerint a tábornok osztagai 1998 és 99 között 10 000 koszovói albánnal végeztek. 5 évi szünet után ismét porondra lépett az egyik legjobbnak tartott spanyol matador. Visszatérése lelkesedést és tiltakozást egyaránt kiváltott.
Volt egy pillanat, amikor a bika tűnt a jobbnak. Ám a sztár matadornak sikerült ügyesen elperdülnie a felbőszült állat elől, amíg megérkezett a segítség. Végül a toreádornak tapsolt az aréna. José Tomás 5 év után tűnt fel újra a porondon. 29 évesen magyarázat nélkül köszönt el, most viszont azt nyilatkozta, hogy bikaviadal nélkül mégsem tud élni. A nézők közül sokaknak csak az utolsó pillanatban sikerült jegyet szerezniük a viadalra, volt, aki 500 000 forintnak megfelelő összeget fizetett a belépőért. Ez a nő azt mondja, a jegyárusok visszaéltek azoknak az embereknek a helyzetével, akik az ország távoli pontjairól utaztak Barcelonába, hogy lássák José visszatérését. A rajongók mellett a bikaviadalok ellenzői is gyülekeztek az arénánál. Sokan azért fizetnek súlyos pénzeket, hogy egy amúgy is gazdag kis csoport még tehetősebb legyen. Mi viszont nem vagyunk hajlandók egy olyan tevékenységet pénzelni, amely szégyent hoz ránk, közölte az egyik tüntető. A katalóniai törvényhozás egyébként azt tervezi, hogy betiltatja a bikaviadalokat.
Sikeresen végrehajtotta a 4. űrsétáját az Atlantis legénységének 2 tagja. Az amerikai űrrepülőgép asztronautái 6,5 órán át szereltek a világűrben. Egy napelemtáblát helyeztek üzembe, amellyel megnövelték a nemzetközi űrállomás áramellátását. Közben a földi irányítóközpontban nem volt újabb meghibásodás annál a 2 orosz számítógépnél, amelyet a múlt héten kellett megjavítani. Elhunyt Gianfranco Ferré, olasz divattervező. A világhírű dizájnert 62 éves korában Milánóban érte a halál tegnap este. Ferrét még pénteken vitték kórházba agyvérzéssel, és az orvosok már akkor reménytelennek ítélték az állapotát. A divattervező 1989-től 97-ig a francia Dior divatcég művészeti igazgatója volt. Végül az időjárásról. Kánikulai meleg lesz, a sok napsütés mellett csak délután lehet helyenként némi eső. Délután 26 és 30 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók. Most sporthírek következnek, híradóval legközelebb 4:30-kor várom önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Mondjuk az első férjem is azt mondta, ha nem lennének a tejáid, már rég kinyifantam volna.
Ezek voltak az utolsó szavak.
Nincs kockázat. A Palacsek patikát továbbra is maga vezetheti.
Szóval sem tudok jutni.
Az unokaöcsém. Maga szerint teljesen alkalmatlan.
A múltkor is a receptúrák között kottalapokat találtam.
Nincs mellékhatás.
Már egy himlös vagyok.
Miért tetszik gondolni?
Már 3 napja vízgetek.
Hol kezdik csókolom?
Megmutassam?
Nem mutasd meg!
Patika. Ma 20 óra 5-kor az M1-en.
Rejtélyes gyermekhalál. Konyáron az egész falu arról beszél, valaki meggyilkolta a 7 éves Biancát. Az elsődleges rendőri vizsgálat szerint viszont egyszerű vízbefulladás történt. Riporterünk a helyszínen járt, és minden érintettet megszólaltatott. Az a férfi, aki megtalálta a kislányt, például azt kérdezi, ha csak egyszerűen vízbefulladt, miért volt szalmával gondosan letakargatva, és mit keresett egy hatalmas szemetes zsák az apró test mellett. A diósdi kettős bérgyilkosság, az olajlopással és zsarolásokkal tarkított utolsó nagy banda leszámolás minden érintettje már Rács mögött van. A filmbe illő ügy szálai a hírhet Koszi klánhoz vezettek. A kékfényben a klán egy hölgy tagja igyekszik bizonygatni, hogy férfi testvéreinek nincs köze a brutális kivégzésekhez. És akcióban a vámosok, a szlovák rendszámú autók ellen.
Kékfény, ma 21 óra 10-kor az M1-en.